Köszönjük, drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében, hogy összejöhettünk hallgatni a te dicsőséges igédet, amely világosságot hoz az életünkbe. Köszönjük, atyám, hogy az Úr Jézus békessége, öröme van bennünk, és nem engedjük, hogy ezt bármi is felborítsa, felzaklassa, mert Jézus elhordozta az zaklatásainkat. Köszönjük, Úr Jézus, a szent véredet, amely kiontatott értünk. Köszönjük, hogy a szent vér által igazzá tétettünk, és beléphetünk a tróntermedbe, és szólíthatjuk a legtökéletesebb megoldásokat a gyülekezeti tagok és szeretteiknek az életére. Hálákat adunk, atyám, a te jelenlétedért, a te érintésedért. Köszönjük a drága Szent Szellem munkálkodását a testekben, mert tudjuk, hogy a Szent Szellem őrjárata helyreállítja a halandó testünket, a földi sátorházunkat. Imádkozom, atyám, azért, hogy a szentek megismerjék a te akaratodat, és imádkozom azért, hogy Krisztushoz méltóan tudjunk járni mindannyian, és a Krisztus jó illata megjelenjen rajtunk a világ felé. Köszönjük, atyám, mindazt, amit a mai napra elkészítettél. Köszönjük, hogy az áldások teljességében járhatunk, és a hatalom királyi székéről Krisztussal együtt uralkodunk ebben az életben, és a talpunk alatt tartjuk a sötétség minden erejét, az ősi kígyót, a Jézus nevében. Köszönjük, atyám, hogy mi szabaddá tétettünk, és hálákat adunk, hogy a mi gyógyulásunk gyorsan kivirágzik, mert feloldattunk a kötélből, a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy szabad vagy. Halleluja.
Halleluja.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Köszönjük, hogy a mai délutánt az Úrnak szenteltétek. Tudjátok, hogyan lehet megállapítani azt, hogy bölcs vagy? Példabeszédek 15.31.
Amely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik.
Amen.
Amen.
Tehát az a szent, aki a dorgálást nem utasítja vissza, nem érti félre, a pásztor már megint rólam beszélt, meg ehhez hasonlók, akkor az befogadja az Úr intését. Akkor az bölcs. Azt mondja ez az ige. Mert igazából nem a pásztornak van problémája a bárányokkal, hanem az Úrnak van üzenete a pásztoron keresztül a bárányokhoz. És ez sem mindegy, hogy hogyan látjuk, ugye? A múltkori tanításhoz jött még egy-két gondolat. Ahhoz a történethez, amikor Illés a Kéri pataknál ugye kempingezik, jön a friss víz, hullok hozzák az élelmiszert. Mert Isten így rendelte számára, hogy az legyen az ő ott helye arra az időre. Aztán a múlt héten folytattuk az igesort, és miután kiszáradt a patak, Isten tovább küldte. Tehát megváltozott az ott helye. Az Isten által rendelt helye. Még arról is szó volt, hogy volt egy házaspár, aki áttelepült Magyarországra, újjászülettek, felnövekedtek az Úrban, pásztori felkenetést kaptak, és Isten visszavitte a volt hazájukba, hogy ott szolgáljanak, szolgálják az Úr Jézust. Ehhez jön egy gondolat, hogy Isten elsősorban felszántatlan területre viszi el a szolgálóit, ahol nem ismerik még az igét, nem ismerik az evangéliumot, nincs képük az Úr Jézusról. És még egy gondolat, hogy ebben az esetben, akár Illésre vetítjük, akár erre a házaspárra, nem kell ragaszkodnunk a régi személyekhez, a régi kapcsokhoz. Mert Isten újakat és jobbokat ad. Illés is így járt, és biztos vagyok benne, hogy ez a házaspár is. És ezt tudom saját megtapasztalásom alapján. Én kétszer veszítettem el a kapcsaimat. Nem azért, mert én léptem arrébb, hanem akik úgymond előjáróim voltak, azok elkanyarodtak más irányba. Ez egy nem törésnek nevezném, mert én megálltam a helyemen, és a mai napon is itt vagyok. Mind aki elveszti a kapaszkodót, vagy nem fogja a metrón, meg a villamoson a kapaszkodót. Így éreztem magam. Ez egy megrázkutatás. De hála és dicsőség az Úrnak, azóta számtalan új kapcsot kaptam. És ez biztos, hogy nincs vége ennek, mert ez mindig bővül. Hústest tanítás kapcsán egy bizonságot is szeretnék tenni, mert ez kapcsolódik ide. Amikor Pestre mentünk vasárnap, időnként bementünk hozzájuk, megálltunk, kiültünk a kertbe, beszélgettünk az Úrról, tehát nagyon jól éreztem magamat. Amikor bekapcsolódtam az internetbe, tehát elkezdtem internetezni, akkor egy kicsit hústestbe hibát követtem el, és azért szeretném ezt veletek megosztani, hogy rálátásotok legyen, és jobb más kárán tanulni. A hústestnek vannak nagyobb kilengései, meg apróbbak. Ezek apróbb kilengések voltak, csak kellemetlenül érintett. Amikor beindult ugye az internet nálam, a Skype, hát azt láttam, hogy ott világít ugye zölden a pesti testvérek, és hát ugye ráugrottam. Vagy cseteltem, vagy hívtam, örömömben hívtam őket, hogy így is tudunk ugye kapcsolatba lépni. De aztán, amikor lassan jöttek a válaszok, akkor egy kicsit elrösteltem magam, és a tanulságot lebontam. Hogyha egy szolgálót látunk a gép előtt, hogy világít, hogy be van kapcsolva, akkor ő nem szórakozásból van ott, hanem vagy tanításra készül, épül, vagy tanítást ír, vagy az Urat szolgálja ezen módon is. És ezt azért mondom el, mert tudom, hogy ti is többen kapcsolatban vagytok interneten, Facebookon, Skype-on, pásztor testvérekkel is. És amit még megtanultam, és mai napon is ezt használom, van egy drága szent Pesten, és ő mindig úgy ír nekem, hogy mikor érnék rá beszélni. Mikor lenne időm? Ha én akarok vele valamit, akkor én is először írásban megkérdezem, hogy mikor tudna beleszólítani az időbe, hogy lenne néhány kérdésem, amit átbeszéljünk. Azért mondom ezt, mert hogyha egy szolgáló készül, benne van a kenetben, benne van az olajban, és ha hirtelen jön egy hívás, ezt a kenetet megtöri. Tehát én akkor nagyon kellemetlenül éreztem magam, amikor rájöttem erre, hogy hát én zavarom őt. Tehát innentől kezdve azt alkalmaztam, és nem a hústestem vágyát elégítettem ki, hogy hát ott látom a neten, és most akkor ráugrok, és elkezdek vele beszélgetni, hanem megtudakolom, hogy mikor lenne ideje. Még a szolgálathoz tartozik, hogy tudakozódni kell időnként Istentől, hogy jó helyen vagyunk-e. Hogy azon a helyen vagyunk-e, amiben ő szeretne bennünket használni. Abban a hivatalban állunk-e. Mert az elhívás megesik, hogy változik. Hogy Isten előléptetést ad, és a mai tanításban is lesz erről szó. A dicsőséggel kapcsolatban kaptam egy példát. Isten dicsősége mindenhol ott van. A dicsőségben mindaz rendelkezésünkre áll, amire szükségünk van. De így, ha körülnézünk, mégsem látjuk. Gondoljatok egy gyöngysorra. Hogyha az egybe van, gyönyörűen látszik, hogy az milyen szép, miből készült, milyen színű. De hogyha ez elszakadna, szétgurulna, ágy alá, szekrény alá, asztal alá, látnád-e a gyöngysort? Csak egy-egy szemét. Aztán, hogyha hozod a seprűt, összeszeded, és ismét felfűződ, akkor a gyöngysor együtt van. Tehát azok az áldások, amit Krisztusban kaptunk, azok ott vannak a dicsőségben. És minél nagyobb dicsőségbe be tudunk menni, annál közelebb kerülünk ahhoz, hogy ezeket az alkotó elemeket összetereljük a hitünkkel. És összeálljon, és megvalósuljon. Úgy, ahogy a gyöngysor, amikor ismét ugye összefűzik. Nem tudom, segítette ez a példázat egy kicsit, hogy a dicsőség miért fontos, és hogyan lehet a dicsőségből előszólítani mindazt, ami a számunkra szükséges. Isten gyógyító szándékát fejezi ki. Többször mutatta az Úr, hogy ízületekben van gyógyító kenet, elsősorban a térben. Nyugodtan a kezeteket rátehetitek, hogyha illet valakit ez a dolog. Légutakban van gyógyító kenet, ez lehet allergia, és fejben van gyógyító kenet. Fejjel munkálkodik az Úr. Készen áll a szívetek az ígére? A szellemi ajándékok 7. része következik. A mai tanítás címe a gyógyítások ajándékai. Az első pont a fogalom meghatározás. Az első korintusi levél 12. fejezet 9-es versét olvassuk.
Egynek hit ugyanazon szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által.
Halleluja! A gyógyítások ajándékai természetfeletti módon hozzák valóságba a gyógyulást, a Szent Szellem ereje által, természetes segítség nélkül. Tehát sem orvosi segítség, sem gyógytea, sem gyógyszer, ez természetfeletti módon való gyógyulást jelent. A gyógyítások ajándékai egy olyan ajándék, amely egy hívőn keresztül nyilvánul meg egy másik ember felé, hogy a számára áldás legyen. Ennek az ajándéknak a célja megszabadítani a betegeket, és lerombolni az ördög munkáit az emberi testben. A gyógyítások ajándékai egy sokszoros ajándék, ami több ajándékból tevődik össze. Ez az egyetlen ajándék, ami többes számban áll a Bibliában, és ez vélhetően azért van többes számban, mert többféle betegség ismeretes, és egyetlen gyógyító ajándék nem tudna minden betegséget meggyógyítani. Az 1 Korintus 12.28-at olvassuk el.
És pedig némelyeket rendelt az Isten a gyülekezetben, először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul, azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.
Amen. Amen. Ebben az igében a szolgálati ajándékokhoz kapcsol az ige egy felszereltséget. Többek között a gyógyítások ajándékait. Egyik ajándék sem egy személynek szól, hogy egy személynek legyen áldás, hanem Krisztus testének szól, hogy a szenteknek hozzon áldást. Tehát senki nem sajátíthatja ki a gyógyítások ajándékait egymagának. Mert az ajándékok, azok egy hívőn keresztül működnek mások felé. Apostolok cselekedetei 28. fejezet 1-es versét olvassuk, és az előbb elhangzottakra látunk itt példát.
És miután szerencsésen megmenekültek, akkor megtudták, hogy Máltának neveztetik az a sziget.
Amen. Ez a történet a múlt heti történethez kapcsolódik, amikor hajótörés szenvedtek Pálék. A hajó odaveszett, az emberek mind megmenekültek, és kiderült, hogy ők Málta szigetére úsztak ki, és így megmenekültek, mert az ottani emberek a segítségükre voltak. A környezetét otthon elolvashatjátok. Málta szigetét időszámításunk előtt 300 környékén foglalták el a rómaiak, és akkor neveztek ki a a sziget élére egy vezetőt, egy kormányzót. És mindjárt olvassuk tovább az igét, amiben megtudjuk, hogy a sziget vezetőjének az édesapja volt beteg, akiért Pál imádkozott. Olvassuk tovább a 8-as és a 9-es verset.
Lőn pedig, hogy a Publius atya hideglelésben és vérhasban betegen feküvék. Kihez Pál benéne, és minek utána imádkozott, kezeit reávetve meggyógyítá őt. Minek utána azért ez megtörtént, egyebek is, kik betegek voltak a szigeten, hozzájövének és meggyógyulának.
Amen. Lukács Pál missziós útjaira gyakran elment. Lukács orvos volt, de nem az orvostudomány által gyógyított. Ő Pállal volt akkor is, amikor hajótörést szenvedtek, és Málta szigetére vetődtek ki. Lukács írta az apostolok cselekedeteit és a róla elnevezett evangéliumot. Természetesen hálákat adunk az orvostudományért, de semmi köze az orvostudománynak a gyógyítások ajándékaihoz, mert ez az ajándék egy természetfeletti módon történő gyógyulást hoz elő. Hogyha az orvoslás lenne Isten legjobb módszere a gyógyulásra, akkor az tökéletes lenne és ingyenes lenne. Második pontunk, Jézus gyógyító szolgálata. Jézus maga emelte ki a szolgálatában a gyógyulásnak a szerepét, és a tanítványainak is hatalmat adott, hogy gyógyítsanak. Ezt a Máté 10:8-ban olvassuk el.
Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasztatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.
Amen. Ez egy nagyon fontos kitétel, hogy ingyen vettétek és ingyen adjátok. Erre még rátérünk. Olvassuk tovább a Lukács 4:18-at.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
Amen. Amen. Ezek az Úr Jézus szavai. És ebből kiderül, hogy Jézus a szellem felkenetésében prófétaként működött, amikor a földön szolgált. Úgy gyógyított, ahogy ma bármelyikünk szolgálhatna a betegek felé. Tehát nem az isteni rangját használta, mert az ige azt írja, hogy azt levetette, egyszerű emberként született meg, és ahhoz, hogy tudjanak rajta keresztül működni az ajándékok, a szellemi ajándékok, neki is felkenetésre volt szüksége. Apostolok cselekedetei 10:38-as.
A názáreti Jézust mind kené felőtt az Isten szent szellemmel és erővel, aki széjjel járt jó tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele.
Amen. A szent szellem kenete által a gyógyítások ajándékain keresztül gyógyultak meg a betegek akkor is és ma is. Ezért mondta Jézus azt, hogy akik hisznek, azok is cselekszik azokat, amelyeket én cselekedtem. János evangélium 3. fejezet, 34-35.
Mert akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mivel hogy neki az Isten nem mérték szerint adja a szellemet. Az Atya szereti a fiút, és az ő kezébe adott mindent.
Amen. Jézus szolgálatában olyan megnyilvánulásokat láthatunk, amiket másnál nem. Ennek az az oka, hogy Jézus mérték nélkül kapta a kenetet. De dicsőség Istennek, semmiről nem maradtunk le, mert Krisztus teste a mai napon együtt birtokolja a szellemnek ugyanazt a teljes mértékét, amit annak idején Jézus. Ezért viszont nagyon fontos, hogy Krisztus teste egységben legyen, és szeretetben legyen, mert ahogy az ajándékok összeadódnak, ugyanaz a szellem teljessége áll elő, mint Jézus szolgálatában. Harmadik pontunk, kétféle gyógyulás. Különbséget kell tenni, amikor a gyógyítások ajándékai nyilvánulnak meg, illetve amikor az igébe vetett hiten keresztül veszük át a gyógyulásunkat. Mint tudjátok, Kenneth Hagin három gyógyíthatatlan betegségből természetfeletti módon gyógyult meg. Pedig senkit nem ismert, aki hit volna a szemgyógyulásban, és senki sem tette rá a kezét. Egyszerűen olvasta a Bibliát, amikor újjászületett, és teljes lett a Szent Szellemmel, akkor elkezdett a hite növekedni, mind több világosságot kapott, növekedett a hite az isteni gyógyulásban, megállt az igén, és kitartott azon, és engedelmeskedett a Márk 11. fejezetében levő 23-as és 24-es versnek.
Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meg lesz az néktek.
Amen. Kenneth Hagin ezen igék alapján nyerte vissza a gyógyulását, az egészségét. Hitte és kitartott, hogy amire le van írva, az igazság. Amikor elimádkozta ezen ige alapján az imáját, ezt követően rendszeresen megvallotta, hogy átvettem a gyógyulásomat a fejem tetejétől a lábam ujjáig. És ezt követően Isten gyógyító ereje megnyilvánult a testében. Az ő gyógyulása egyenesen Istentől jött. Ezzel szemben a gyógyítások ajándékai mindig más emberen keresztül nyilvánulnak meg. Persze mindkét esetben Isten gyógyít, a különbség a csatornában van, amin keresztül ő beteljesíti a gyógyulást. Hála az igért, amiben hihetünk, és ami alapján cselekedhetünk. Hála az igéért, ami felkent, és ami képes megtörni az igát. Hála a gyógyító ajándékokért, a természet feletti megnyilvánulásokért, amelyek a Szent Szellem akarata szerint működnek. A gyógyító szolgálatban két tiltott terület van. Nem szabad érinteni a pénzt és a dicsőséget. Az előbb olvastuk az igében azt, hogy ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Tehát egy szolgálatban senki nem mondhatja azt, hogy ha adsz ennyi pénzt, akkor majd imádkozok érted. Teljesen más dolog, ha valaki Istent meg akarja tisztelni, és a szolgálatot akarja támogatni, oda megy a perselyhez, és megteszi azt a lépést, ami a szívén van. A másik dolog pedig a dicsőség. Minden gyógyulásért Jézust illeti meg a dicsőség. Ő volt a kereszten, és ő hordozta el a sebeiben a betegségeket, a fájdalmakat. Senki nem mondhatja azt, hogy azért gyógyult meg XY, mert én imádkoztam érte. Az imádkozó nem tudja meggyógyítani a beteget. Jakab levelében nagyon világosan le van írva, hogy az Úr segíti fel a mi imáink által. Tehát mi csak közben járunk valakinek a gyógyulásáért. Nem tudom, hogy Gordon Lindsay nevét hallottátok-e? Akkor most fogjátok. Gordon Lindsay 1906-ban született, és 1973-ban költözött haza az Úrhoz, és abban az időben az Egyesült Államokban a gyógyító szolgálatnak a vezetője volt. Biblia iskolát alapított, és Santest pásztor is ebbe a Biblia iskolába járt. Tehát nem csoda, hogy az ő szolgálata is a gyógyulás vonalán működött és haladt. Gordon Lindsay azt tanította, hogy minden gyógyító ajándéknak egyformán kellene működni. De a gyakorlatban sajnos ez nem így történik. Hogyha valaki úgy érzi a szívén, hogy elhívása van a gyógyító szolgálatba, akkor a hitét ki kell abban árasztania, hogy minden betegség területen az ajándékok egyformán fognak működni. És ezt meg is lehet vallani. Mert a gyakorlatban ugye azt tapasztaljuk, hogy egyik evangélista szolgálatába többen meggyógyulnak a süket fülek, a másik evangélista szolgálatában mozgásszervi problémák gyógyulnak meg, de igazából minden gyógyító ajándéknak egyformán kellene működni. Ezért lehet imádkozni és megvallani. Az én szolgálatomban minden szellemi ajándék egyformán működik. Minden gyógyító ajándék egyformán működik. Egy másik nevet említek, John G. Lake. Szintén neves szolgálója volt az Úrnak a gyógyító szolgálatban. 1870-től 1935-ig tartózkodott itt a Földön. John G. Lake a gyógyulás két feltételét említi. A gyógyulás függ a gyógyító kenetnek a fokozatától, illetve a fogadó hitének a fokozatától. Ahhoz, hogy magasabb fokú gyógyító erő nyilvánuljon meg, magasabb hitszinten kell működnünk. És a hitünket hogy tudjuk növelni? Hallgatjuk az igét, és megcselekedjük. Amíg nem volt rálátásom, hogy előttünk is jártak azért neves szolgálatok, azt hittem, hogy csak ez most pattant ki. De hát már az előző században is működtek ezek a szolgálatok. Negyedik pontunk, speciális kenet. Másnéven úgy is hívhatjuk, hogy gyógyító kenet. Vannak olyan betegségek, amelyeket gonosz szellemek okoznak. Például démonok blokkolhatnak bizonyos idegpályákat és izmokat. És amikor vak, süket, néma szellemmel kell foglalkozni, akkor egy speciális gyógyító ajándéknak kell működni. Máté 8.16-ban nézzünk erre példát.
Az est beáltával pedig sok ördöngöst vittek hozzá, és egy szóval kiűzte a tisztátalan szellemeket, és meggyógyít vala minden beteget.
Amen. A tisztátalan szellemek kiűzése különbözik a gyógyítások ajándékaitól. Ezt jó tudni. Hogy ne tudjanak visszatérni a démonok, nekünk védekezni kell. Mégpedig épülni kell az igében, és ahogy le van írva a Jakab levelében, ellen kell állni az ördögnek. És amit hallottam tegnap a pesti tanításban, hogy ha foglalkozni kell valakivel kapcsolatban egy gonosz szellemmel, nem elég elparancsolni, meg is kell kötözni, hogy ne tegyen másban kárt. Tanultunk valamit megint, ugye? Ez egy fontos szempont, mert a mai példában lesz egy olyan rögtön, ami megerősíti azt, hogy igenis meg kell kötni, és nem szabad ajtót nyitni. Lukács evangélium 13. fejezetében a 12. verset olvassuk.
És mikor azt látta Jézus, előszólítát, és mondané ki, asszony, feloldottál a te betegségedből.
És a 16. verset olvassuk.
Hát ezt, az Ábrahám leányát, kit a sátán megkötözött, ímé 18 esztendeje, nem kellett feloldani e kötélből szombatnapon.
Amen. Amen. A szolgálók felé az a tanács, mielőtt elkezdődne az alkalom, vagy elindulnátok a kórházi szolgálatba. Már előtte célszerű megkötni a betegség szellemét, és feloldani a kötésből a betegeket. Már itthon, vagy úton, együtt. Tudni kell azt is, hogy a hosszú ideig tartó betegségek hátterében a betegség szelleme állhat. Isten gyógyító kenetének kell megtörni a kötést, és a gonosz szellemek el fogják hagyni az illetőt. Lukács evangélium 6. fejezetéhez lapozzunk, 17-től 19-ig.
És alámenvén ő velük megáll a síkságon, és az ő tanítványainak serege és a népnek nagy sokasága egész Júdeából és Jeruzsálemből és Tírusznak és Szidonnak tengermelléki határából, akik jöttek, hogy hallgassák őt és meggyógyítassanak betegségeikből. És akik tisztátalan szellemektől gyötrettek, meggyógyulának. És az egész sokaság igyekezik vala őt illetni, mert elő származik belőle, és mindeneket meggyógyít.
Amen. A démonok kiűzése csak a Szent Szellem kenete által lehetséges. Itt viszont van egy sorrend, amit hallottunk az igében, hogy először hallgatták az igét, aztán hit ébredt a szívükbe, és utána tudták fogadni a gyógyulásukat. Egy biztos, hogy az igén kenet van, amely képes megtörni az igát. Apostolok cselekedetei 19. fejezet, 11-es és 12-es verse. Itt van az igei alátámasztása annak, amit hetenként teszünk, amikor imádkozunk a kelmék felett.
És nem közönséges csodákat cselekszik vala az Isten pár keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket, vagy kötényeket, és eltávozának azoktól a betegségek, és a gonosz szellemek kimenének belőlük.
Amen. Ez az ige sor azt támasztja alá, hogy a gyógyító kenet a ruhában, a textíliában tárolható és szállítható. Amikor a kenet kiárad, a testből kivezeti a betegséget, és a gonosz szellemek eltávoznak. Ezt tesszük hétről hétre, hogy a hozott szövetek felett imádkozunk. A kenet érzékelhető és látható jelenséggel jár. Mi az érzékelhető? Hát sokan tapasztaljátok azt, hogy egy elektromos áramhoz hasonló bizsergés megy át a testeteken például. És mi a látható jele? Hogy a gyógyító sorban, a kézzelátételes imádság során nem mindenki tud megállni a lábán. Mert a kenet, Isten ereje erősebb, mint a fizikai test. Amikor a természet feletti találkozik a természetessel, akkor annak ilyen hatása van, hogy az emberek eldőlnek. Ha kérdezik tőletek, hogy ez az a gyülekezet, ahol lefekszenek az emberek? Mondjátok, itt senki nem álmos. Itt senki nem szokott lefeküdni. Kettő között óriási különbség van. A lefekvés egy akaratlagos cselekvés. Este 10-kor ránézel az órára, hú, ilyen késő van. Húznak be a relék, lefekszünk. Eldöntöd, hogy lefekszel. Itt nem döntöd el, itt egyszerűen Isten ereje által eldőlsz. A lefekvés és az eldőlés egyáltalán nem ugyanaz. Van egy jó hírem. A démonok nem tudnak bárkit a hatalmukba keríteni, csak azokat, akik megnyitják a megfelelő ajtót. Például, aki fél, retteg valamitől, az megnyithatja magát a depresszió démonának. Ez egy példa. Gordon Lindsay szolgálatában történt a következő. Volt egy csodálatos gyógyító alkalom, a végén oda ment egy házaspár hozzá, és igen goromba hangon elkezdték kritizálni a szolgálatot. A zene hangereje és egyebek. Gyakorlatilag ők tiszteletlenek voltak Istennel szemben, és ez a hozzáállás az alázat hiányát mutatta. Ezzel a hozzáállással a feleség ajtót nyitott, és egy démon hatása alá került. Egy olyan démon hatása alá, aki a gyógyító sorban valakit éppen elhagyott. Ezért fontos nem csak elparancsolni, hanem megkötözni a sötétség erőit, hogy ne tudjanak másban kárt tenni. Nem sokáig tartott ez a ráhatás, mert a férje felismerte, hogy mi történt, és ő imádkozott a feleségért, és szabaddá vált azonnal. De nagyon oda kell figyelni, hogyha valakit kritizálnánk, akár a munkahelyi vezetőket, akár a pásztorunkat, akár családtagunkat, itt a veszélye annak, hogy ajtót nyithat az ember a sötétség erőinek. Egy másik probléma, hogy vannak, akik gyülekezetesdit játszanak, és csak ordítoznak a démonokkal, de semmi hatalmat nem gyakorolnak. A sötétség erői az ordításra nem fognak elmenni. Csak Jézus nevére, amikor hatalmat gyakorlunk Jézus neve által. A démon üzéshez prédikátori elhívás és gyógyító kenet szükséges. A Bibliában nincs egyetlen példa arra, hogy az öt hivatalon kívül és kenet nélkül valaki megszabadult volna a sötétség erőitől. akinél működik az előbb említett két feltétel. Tehát ott van a prédikáló kenet, ott van a gyógyító kenet, nagyon könnyen meg lehet, hogy evangelista elhívása van. A gyógyító ajándékok ugyanis az evangelista szolgálathoz tartoznak. Mert Isten jeleket és csodákat akar mutatni a világ felé. És így akarja megnyerni az elveszetteket. Ebben a pesti alaptanításban van egy jó kérdés. Kinek mire van elhívása Istentől? Hogyan lehet ezt megállapítani? Következőképpen, miután az igében az illető felnövekszik, és Isten elkezdi használni őt egy bizonyos területen, akkor már meg lehet mondani, és a szívében meg is lesz az illetőnek is, meg a pásztornak is, mert Isten mind a kettőjüknek megjelenti, hogy az illetőnek mire van elhívása. A tanítás szerint 3-5 év szükséges ahhoz, hogy valaki felnövekedjen szellemben, az újjászületését követően, hogyha táplálkozik megfelelően az igével. Gordon Lindsay alapelveit osztom meg végül a gyógyító szolgálattal kapcsolatban. Első pont. Jézus minden betegséget gyógyít, jelenleg az ige által, az igén keresztül, de nem tud mindenkit meggyógyítani. Mert aki nem vevő, aki nem hisz, azokon nem tud segíteni. Második pont. A gyógyítások ajándékai ingerlik a sátánt, és kiváltják a gyűlöletét. Ezért a gyógyító szolgálatok szinte a világszerte üldözés alatt állnak. Harmadik pont. Egy felsőbbrendű védettséget élvez az, akinél működnek valamilyen területen a gyógyítások ajándékai. Ha most például azt mondom, hogy valakinél a tüdő területén rendszeresen van gyógyító ajándék, akkor ő azon a területen nagyobb védettséget élvez, mert az az erő rajta keresztül átárad. Negyedik pont. A gyógyító kenet távolságtól és időtől függetlenül működik. Tehát amikor hoztak egy imakérést, akkor itt mi tudunk imádkozni, függetlenül, hogy milyen messze van tőlünk. Az ötödik pont. A démonokat nem küldhetjük a pokolba, csak a pokol kapujáig. Viszont nekünk van elég hatalmunk arra, hogy megkössük őket, és távol tartsuk. Azaz, megtiltsuk, hogy visszatérjen oda az az erő, és visszatérjen a tünet. Hatodik pont. A gyógyító ajándékok működéséhez a beteg hitére is szükség van. Hetedik pont. A gyógyító kenet elsősorban az elveszettek számára van, hogy a jelek és csodák által Krisztushoz vezessék az aratú munkások őket. Nyolcadik pont. Akinél működik a gyógyító kenet, az legyen folyamatosan imában, hogy megtalálja Isten tökéletes akaratát az életére, hogy miként szeretné ő működtetni a kenetet rajta keresztül. Kilencedik pont. Ne reagálj azokra a kihívásokra, amelyek a gyógyító szolgálatot támadják. Záró gondolatként és összefoglalva a mai tanítást, a gyógyítások ajándékai és a gyógyító kenet Isten irgalmát és szeretetét fejezi ki az ember felé, azok felé, akik alázattal vannak Isten irányába. Hát azokat tudja Isten elérni, akik alázattal vannak és hozzájönnek. Akik magukat távol tartják, ő nem fog erőszakot alkalmazni. Mert mindenkinek megvan a szabad akarata. Két igét megvallunk, mielőtt imádkozni fogunk. Valljuk meg együttesen. Az én gyógyulásom,
az én gyógyulásom
gyorsan kivirágzik,
mert szabaddá tétettem
a kötél alól,
a
megkötözöttség alól.
És a Szent Szellem
folyamatosan őrjáratot jár
a
testem határain,
a testem határain,
és kiigazítja,
és kiigazítja,
helyreállítja,
helyreállítja
a földi sátorházamat.
A földi sátorházamat.
Amen.
Amen.
Így lehet az igét megvallani. Ezek igék voltak mindegyik. Csak szabadul megfogalmazva. Kézzel a tétellel fogunk imádkozni, értetek? Megtörik az iga a kenet alatt. Nagy örömöt szereztél nekem, Uram, örvendezek előtted az aratók örömével, mert az ellenség terhes igáját, veszélyét és az engem nyomorgatónak botját összetörted. Eltávozik a gonosz terhe vállamról és igája nyakamról, és megsemmisül az iga a kenet alatt. Eltávozik rólam az ellenség igája, és terhe vállamról eltávozik. Megesküdött a seregeknek, Ura, mondván, úgy részem, mint elgondolám, úgy megy véghez, mint elvégezém. Kiesik a szeg, amely erős helyre veretett, és levágatik, és leesik, és összetörik a teher, mely rajta volt, mert az Úr mondá.
És mondja az Úr a seregeknek, Ura,
bizony régóta széttörtem a te igádat, és letéptem a köteleidet. Én az Úr eltöröm jármód keresztfáit, és kimentelek téged a szorongatónak kezéből. Hitem szerzője és bevégzője, megvallásaim főpapja elé járuló, aki az Úr Jézus Krisztus, és megteszem a hitem megvallását. Úgy van nekem, ahogy megvan írva. Teljes hittel kijelentem, hogy szabad vagyok az ellenség minden igájától, a gonosz minden terhe leesett a vállamról. Eltávozott a gonosz terhe vállamról, és igája nyakamról, és teljesen megsemmisült az iga a Szent Szellem kenete alatt. Az Úr az engem nyomorgatónak botját összetörte. Kiesett a szeg, mely erős helyre veretett, és levágatott, és leesett, és összetört a teher, mely rajta volt, mert az Úr szája szólt. Ő szólt, és meglett, ő parancsolt, és előállott. Így Isten fiainak dicsőséges szabadságában járott. Az ellenség igája helyett az Úr igáját vettem magamra, amely gyönyörűséges szívemnek és könnyű a lelkemnek, mert az írás mondja, az ő igája gyönyörűséges, és az ő terhe könnyű. Az Úr Jézus terhe van a vállamon, és igája nyakamon, és ez gyönyörűséges és könnyű nekem, és gyümölcsöző Istennek. Amen. Halleluja. Kétféle iga van, ahogy olvastuk a igében. Egyik az ördög igája, ami terhes, és az Úr Jézus igája a másik, ami könnyű. Tehát a két igát nem szabad összetéveszteni. áldás az Urátok.